Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 92. Zsoltár első versének éneklésével. A 92. Zsoltár első versét énekeljük. Foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel várjuk a gyermekeket következő vasárnap, 10 órakor, amikor gyermekfoglalkozást, húsvéti gyermekfoglalkozást tartunk. Erre készülünk és várjuk őket szeretettel. Egy meghívót is készítettünk, talán Rékánál vannak. Kérem szépen, hogy a Zsuzsinak adjon át néhány példányt, hogy a gyerekeknek legyen. Majd amikor. Köszönöm szépen. Tehát jövő vasárnap 10 órakor ennek a menet a következő, hogy a gyermekek 10-től 11-ig saját maguk foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, a nagyheti, nagypénteki, húsvéti előkészületekkel. Utána pedig 11-kor a szülők is lemennek hozzájuk a terembe, és ott még együtt tudnak dolgozni és foglalkozni ezekkel. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk őket. Jövő vasárnap, 2-án délelőtt. Majd a kijáratnál a Réka testvérünk tud meghívót adni azoknak, akik a gyermekeknek, unokáknak, kereszt gyermekeknek ezt el tudják juttatni. Érdekességként mondom csak, hogy jövő vasárnap 6:40-kor a Duna Televízión egy egyháztörténeti előadás hallható. Ez már a második előadásom, amit az előreformátorokról tartottam, és ez a második előadás, amit a Duna Televízió bemutat. Tehát jövő vasárnap, 6:40-kor. Nagy örömmel és várakozásra készülünk a János Passióra. Tudjuk, hogy április 10-én, hétfőn, este 7 órakor a János Passiót fogják a templomunkban bemutatni a baptista központi énekkar. Már különböző plakátok készültek. A kijáratnál ilyen nagy alakú plakátot, kék, zöld, különböző színű plakátokat vihetünk magunkkal, és kis méretű meghívókat is. Úgyhogy a kijáratnál a hátsó padon vigyünk magunkkal ilyen meghívókat, és szóljunk másoknak is. Ez egy nagyon nagy jelentőségi alkalom. Egyrészt zeneileg is, mert mint ahogy tudjuk, a templomnak csodálatos az akusztikája. Másrészt lelkileg is, hiszen Bachnak az a zene műve a János Evangélium szerinti Passió történetet mutatja be. Tulajdonképpen ez egy zenedráma, ahol a recitáló, a recitatívó szerepben elmondja a bibliai szöveget, és ez dolgozza fel Bach ebben a csodálatos zeneműben. Így ez nekünk nagyszerű lehetőség arra is, hogy a nagy hétre fel tudjunk készülni, hiszen ez a nagy hét első napján, hétfőn, április 10-én, hétfőn, este 7 órakor lesz. Már most mondom előre, hogy április 8-án szombaton lesz a nagy takarítás. Köszönjük a testvéreknek, akik eddig is ilyen áldozatkézzel részt vettek ebben a munkában. Nem csak akik mondjuk két hónapos rendszerességgel vállalták ezt, akik nem szoktak a nagy megszokott munkában, a mindennapi, vagy a minden két hónapi munkában részt venni, azokat is várjuk szeretettel. Április 8-án szombaton 9-kor lesz a nagy takarítás. Sokan foglalkoznak a reformáció gondolatkörével. Nekünk is lesz majd hasonló előadás, amit megtartunk a gyülekezeti termünkben, mint amiről most kaptam egy plakátot, a KMO-ban lesz egy Reformáció és a Művészet című előadás. Hogyha valakit ez érdekel, 29-én 4 órakor a kinti hirdetőtáblán, a templomnak a cintérénben levő hirdetőtábláján találunk egy ilyen meghívót. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat. Holnap a konfirmációs órát tartjuk meg 5 órakor, kedden este a dolgozók biblióráját, csütörtökön pedig a gyülekezeti bibliórát. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. És most folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 294. dicséret első és második versét. Ezután a gyermekek elmennek a gyermekórára. Még a harmadik verssel fogjuk ezt az éneket még folytatni. A 294. dicséret így kezdődik: Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Gyertek, imádkozunk, álljatok fel. Jó Atyánk, Istenünk, Te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Jó órát kívánok nektek. A harmadik verset énekeljük. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Márk evangéliumának 10. részében. A Márk evangélium 10. részében a 46. verstől az 52. versig terjedő ige szakaszban így szól hozzánk az ige. És Jerikóba érkeztek. És amikor Jézus és az ő tanítványa és a nagy sokaság Jerikóból kimentek, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ült az úton koldulván. És amikor meghallotta, hogy ez a názareti Jézus, kezdett kiáltani mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És sokan fették őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltott, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akkor Jézus megállván mondta, hogy hívják elő. És előhívták a vakot, mondván neki, bízzál, kelj fel, hív tégedet. Azt pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén Jézushoz ment. És felelvén Jézus mondta neki, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig mondta neki, Mester, hogy lássak! Jézus pedig mondta neki, eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte Jézust az úton. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Úrunk, hogy énekeltük ezt a szép éneket itt a gyülekezet közösségében, és közben megtelt a szívünk irántad való bizodalommal, szeretettel és ragaszkodással és háladással, mert valóban Te vagy a mi üdvösségünk. Amiután a lelkünk szomjúhozott és vágyakozott, azt egyedül benned találtuk meg. Ami lelkünknek sok-sok hiány érzése, rossz érzése, mind arról beszélt, hogy kiestünk, Istenünk, a veled való kapcsolatból. Mi emberek valamennyien, na úgy jöttünk erre a világra, hogy távol voltunk tőled. És te meg nem akartad, hogy ez a távolság megmaradjon, és jöttél. Édesatyánk, elküldted az Úr Jézust erre a világra. És ő benne elérkezett hozzánk az üdvösség, a veled való kapcsolat lehetősége, hogy visszataláljunk te hozzád, hogy vissza tudjunk jönni lélekben legalább az elveszett paradicsomba, a te közelségedbe. Köszönjük, hogy itt valami új elkezdődött, és ez majd folytatódni fog. Köszönjük, az üdvösség megjelent a mi életünkben is, és már ismerhetünk téged. Köszönjük, hogyha élő hitet adtál a mi szívünkbe. Köszönjük, hogyha egy belső bizonyosság is ott feltámad bennünk, és tudjuk, hogy kinek hittünk, és köszönjük, hogy ez az, ami megőriz és megtart bennünket a bűnnel vívott harcban, a kísértésekben, a nehéz helyzetekben. Úrunk, és így tudjuk énekelni azt, amit az énekben is mondtunk, hogy a sok viharból és bajból, hogy lelkünk hozzád menekül. Köszönjük, hogy az elmúlt héten hozzá tudtunk fordulni, és téged tudtunk kérni, hogy segítsél. És köszönjük, hogy lehajoltál hozzánk, mint ehhez a vakhoz a mai történetünkben. Megérintetted a mi életünket, hogy lássunk, hogy meggyógyuljunk, hogy a hitünk megmaradjon, és kövessünk téged az úton. A kéréseinket is magunkkal hoztuk most ide az Isten tiszteletre, amikor imádkozunk a betegeinkért, hogy legyél közel hozzájuk, és gyógyítgasd őket. Használd fel az orvosokat, hogy a megfelelő módon tudják őket gyógyítgatni. Köszönjük a gyógyításnak a csodálatos ajándékát, amit az emberiségnek ajándékoztál. Kérünk, Urunk, hogy a lelkünket is gyógyítgasd, a Te ígéddel. Adjál jó beszélgetéseket egymás között, amikor olyanok, akiknek már megvan ez a világosságuk, akik már értenek a te dolgaidból, tudjanak másokat is bátorítani és bíztatni. Köszönjük, hogy sok emberi jó tanács mellett ott vannak az igei tanácsok, amik mindennél többet érnek, és köszönjük, hogy ezeket a Bibliából olvashatjuk. Köszönjük, hogy a Biblia egy olyan nagyszerű lelkigondozói könyv, amiben a lelkünk legkülönbözőbb helyzeteiben is ott vannak a tanácsok. De hogyha nincs hitünk, akkor ezeket nem értjük, ezeket nem olvassuk ki belőle. Azért ad, hogy a Szentírást úgy tudjuk olvasni, hogy közben a te lelked által, ami lelkünket tudjad erősíteni, bátorítani és bíztatni. Hogy azt, amire szükségünk van, azt megkapjuk. Így legyél bíztatás és bátorítás azoknak, akiket veszteség ért az életében, akik gyászolnak. Legyél azokkal, akik kórházban vannak, műtétre készülnek. Legyél azokkal, akik egyszerűen az életben eltévedtek, és nem tudják, hogy hova menjenek. Legyél azokkal, akik állás problémákkal küzdködnek, vagy lakáskérdéssel, vagy anyagi helyzetben megállt a tudomány, és csak rá tudnak nézni, és várják a te segítségedet. Legyél, Urunk, velünk, amikor gyermekeinket szeretnénk nevelni, és látod, Urunk, hogy mások is nevelik a gyermekeinket. És nem úgy, mint hogy te azt tervezted, vagy előírtad. Amikor te azt mondtad, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, akkor pont az ellenkező történik, hogy a gyermekeket nem viszik hozzád. Te köszönjük, hogy nekünk adtál gyermekeket, és őket ide hozhattuk, és add, hogy minél többen elhozzák gyermekeiket jövő vasárnap a nagyheti gyermekfoglalkozásra. Köszönjük, hogy készülhetünk a húsvét ünnepére is, és most a lelkünket is elkészíthetjük, hogy alázatos szívvel, bűnbánó lélekkel tudjunk közeledni a nagy hét csodálatos eseményéhez, amikor visszaemlékezhetünk mindarra, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy nagypénteken is jöhetünk majd délelőtt az Isten tiszteletre, és nagy ünnepet tarthatunk, hiszen, mint ahogy tanultuk, ez a legnagyobb református ünnep. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a lehetőséget ismét megadtad mi nekünk. És köszönjük a mai Isten tiszteletet, köszönjük az ígét, köszönjük szent lelked tanítását. Kérünk, légy közöttünk, és áld meg bennünket. Mindezt kérjük, édes atyánk, ha megváltunk a Jézus Krisztus nevében. Amen. A 301. dicséretünk első versének éneklésével készüljünk az ige hallgatására. A 301. dicséretünk így kezdődik. Új világosság jelenik. Hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a Márk evangélium 10. részében, a 48. versben. És sokan fették őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltotta, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Kedves ige hallgató gyülekezet, ebből a számunkra nagyon is ismert igéből, a vak Bartimeus történetéből, ami engem megragadott, amikor először elolvastam ezt a részt, most készülve a szolgálatomra, az az volt, hogy annál inkább. És miközben sokszor körüljártam ezt a gondolatot, hogy annál inkább, egyrészt megértettem a Bibliának ezt a részét mélyebben, másrészt elém jött az, ami az ige hirdetésemnek a címe is, az ellenállhatatlan kegyelem. Az ellenállhatatlan kegyelem. Tudnék, bármi történik, és bármi húzza és viszte ezt az embert, és mennyi sok dolog akadályozza abban, hogy ő visszanyerje a szeme látását, semmi nem tudja megakadályozni azt a történetet, aminek végbe kell menni, hogy ez az ember visszakapja a látását. És ebben ő is aktív. De az, hogy mind ez, ami őt akadályozta, félretolatik az útból, és hogy ő felszabadultan tudja kiáltani mindenek ellenére, Jézus segítségül tudja hívni ezzel, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörű rajtam, ebben a sok emberi tényező mellett én az Istennek a munkáját látom, Isten kegyelmét, ami egyszerűen megállíthatatlan. Ágoston, a nagy egyház atya beszélt arról, hogy a kegyelem ellenállhatatlan, vagyis Isten, amikor az övét most meg akarja szabadítani a bűntől, meg az üdvösséget be akarja helyezni az életükben, akkor egy olyan ellenállhatatlan folyamat indul el, és egy olyan megállíthatatlan és eltilthatatlan szabály érvényesül, amit Jézus Krisztus így mondott, hogy mind, akit az Atya nekem ad, hozzám jön. Ez egy nagyon érdekes ige. Ez egy ilyen örökké valóságban keletkezett ige, mint ahogy mindegyik, de ez különösképpen tűnik ilyen a mi dimenziónk feletti és mögötti és korábbi érvénye van és eredete van ennek. A János evangélium 6. részének a 35. versében mondta Jézus, hogy mind, akit az Atya nekem ad, hozzám jön. És ez csak úgy érthető meg, hogy Jézusban nem csak az embert látjuk, hanem látjuk, hogy őben ott van a Szent Háromság második személye, hogy maga az Isten jött el hozzánk. Tehát amikor az Úr Jézus lenyárt a földön, nagy hiba őben csak embert látni. Emberi természetet vett fel, hogy bennünket megválthasson. Emberi természetet vett fel, hogy ugyanolyan természetben, amiben elkövettük a bűnt, bennünket képviselsen a bírói döntéskor, amikor Isten megbünteti a bűnt, és azt mondta, engem büntes meg, Atyám, de Isten nem szenvedhet, ezért ember lett. Emberi természete itt volt. De nagy hiba volna csak embert látni az Úr Jézusban. Mert akkor ezt mondja, hogy mind akit az Atya nekem ad, hozzám jön, a János evangélium 6. részében, akkor tud olyanról, amiről mi nem tudunk. Olyanról tud, ami az emberi tudásban nem fér bele. Nincs helye az emberi tudásban annak, hogy valamikor régen az Atya neki adott embereket. És Bartimeus is neki adta, aki most már meg is született, és bűnös, és vak, ez lelkileg is vakot jelent, vakságot jelent, és most eljött annak az ideje, hogy most hozzám jöjjön. És ez beteljesedik mindaz, akit az Atya nekem adott, hozzám jön, és fölemelkedik, és jön. És ledobja a ruháját, és húzzák vissza. Az meg mégiscsak megy. Ez az ellenállhatatlan kegyelem. Ezért mondja, annál inkább kiáltotta. Minél inkább húzták vissza, annál inkább ment előre. Minél inkább tiltották, annál inkább munkálkodott benne az ellenállhatatlan kegyelemen. Neki most ki kell jönni az ördög hatalmából, a sötétségből, a vakságból, a kárhozatból, hogy aztán ő is énekelhesse azt, amit mi is énekeltünk, persze más dallama, más szövege, hogy Jézus az üdvössége. Az emberek mondták neki, hogy hallgasson. Tudnék, Jézus kimegy Jerikóból, nagy tömeg veszik körül, és ott áll, vagy ül ez a Bartimeus kis fa tányérkáival a kezében, hogy ráz, hogy adjanak bele almizsnát, és hallja, hogy arra megy a názareti Jézus, és akkor elkezd kiabálni, hogy a Jézus a Dávidnak fia, könyörüljön rajta, és az emberek megmondták, hogy ő hallgasson. Amikor az Isten munkáját úgy meg akarják akadályozni az emberi tényezők, és ő pedig csak azért is kiált. Az emberek mondják, hogy hallgasson. Ne zavard ezt az egész szent cselekményt, azért ezek nagy dolgok, ne kiabálj bele. Nem akarjuk, hogy ez az ember most Jézust feltartóztassa, de ez egy nagyon ismert dolog. Amikor valakinek a szívében fölébred egy komoly vallásosság, de ezt már hitnek nevezhetjük, amikor valakinek a szívében fölébred valami ellenállhatatlan szomjúság az Isten után, és elkezd különösképpen viselkedni. Ez különböző embernél, egyiknél így, másiknél úgy, de ez egy különös viselkedés az, amikor valaki hívő lesz. Az egyszer biztos. Az, hogy vallásos, az nem olyan különleges, mert zúgnak a harangok, szól az orgon, a templom van. Az emberek nagyobb része mondja, hogy van Isten és vallásos. Mert ha valaki az Krisztusi lesz, keresztjén lesz, amikor valaki megvallja az ő hitét, akkor azt mondja, hogy már keresztjén vagyok, az már kicsit több. A gyerekeknek tanítom a konfirmációs órán, hogy miért nem mondjuk azt, hogy keresztény, és miért mondjuk azt, hogy keresztjén. Tehát ne T, hanem K betűben mondjuk, hangzóban mondjuk. És úgy elém jön az a elképzett bár, de valóságos történet, amivel ezt meg lehet magyarázni. Hogy görögül a Krisztus neve a Krisztus. Szlávul Krisztus. És azt mondják, hogy amikor a magyar honfoglalóink bejöttek ide, voltak szlávok is, itt a Kárpát-medencében, akiket már Ciril és Metódus keresztjénné tett. Mert itt a Ciril és Metód, meg Árpád előtt már az evangéliumot hirdette, és a szlávok köz különösképpen beszélt a Krisztusról. A Krisztus az a szláv nyelven a Krisztus neve. Ha bejöttek a ős-magyar elődeink, akkor ott állt a szláv ember, és mondta, hogy keresztjén, Krisztus keresztjén, hogy ő keresztjén. Hát az ős-magyarjaink pedig, ugye mi nem bírjuk a másra hangzó torlódást, hogy keresztjén, ja, keresztjén. Így lett a Krisztus nevéből keresztjén. És nem a kereszt szóból származik ez. De az, hogy ott áll ez a szláv ember, és veri a mellét, azt mondja, én keresztjén vagyok, én krisztusi vagyok, hogy ide eljut, hogy valaki megvallja az ő hitét. Amikor kim voltam Romániában egyszer, hát Erdélyben, de román terület volt az éppen, és egy román emberrel találkoztam, amikor fölfordult az autó hűtővize, aztán jött egy ember, ott nagyon készségesen, szót se tudott magyarul, igazi román volt, és segített, amit tudott, és amikor nagyon köszöntem neki, akkor így mutatott fölfele. Ő is, hogy ő keresztjén volt, hát nagyon boldog volt, hogy vallást tehetett a hitéről. Tehát amikor valakinek már több a lelki élete, mint a vallásossága, amikor valaki már Jézushoz akar tartozni, amikor ez megtörténik, akkor ez az ellenállhatatlan kegyelem. És lehet, hogy a hűvös, józan, megfontolt, higgadt vallásosság azt mondja, ugyan nem kell ennyire, ilyen nagy amplitúdókkal a keresztény hitet megélni. De amikor valaki igazából keresztény lesz, annak vannak kilengései, mondhatom azért. Vannak furcsa dolgok legalábbis, amiket nem azt mondom, hogy extatikus lesz, de azért ez kilóg a sorból valaki már. Nem csak vallásos, hanem az Úr Jézus Krisztusban hisz, és ez nagyon jó, hogy így van. Az emberek pedig ezt nem akarják, ezért mondják, hogy azért ne kiabálj annyira. Szép csendben imádkozz, aztán úgyis majd segít rajta, ha akar. De ő annál jobban, annál inkább kiáltotta. Ma is van ez így, amikor az embert le akarják beszélni arról, hogy buzgó legyen a hitéletben. Pedig hát legyünk, bár lennénk buzgóbbak a Krisztus követésében. Amikor pedig sokan mondják, hogy hallgasson, ezt nevezzük csoportnyomásnak. Mert ez egy csoportnyomás volt, amikor a közvélemény ráterhelődik, és úgy mindenki mondjuk, mondták, hogy hallgass, kilógsz a sorból, ne kiabálj. Amikor a közvélemény azt mondja, hogy ne csináld ezt így. Később ez a csoportnyomás volt rajta az apostolokon is, amikor beidézték őket a Szinedriumba később, a Pétert meg a Jánost, és mondták, hogy mindent csinálhattok. Beszéltek az Isten, jó Isten dolgairól, csak ebben az egy névben ne beszéljetek. Nagyon érdekes, az apostolok cselekedete 4-ben azt olvassuk, hogy mindent szabad, csak ebben az egy névben, a Jézus Krisztus nevében ne beszéljetek. Milyen különös, hát ez azért van, mert egyedül Jézus Krisztus a szabadító, és csak ő általa lehet üdvözülni, és az emberek mögött ott áll az ördög, és azt mondja, hogy mindenről beszéltek, csak az Úr Jézus nevében nem szabad beszélni. Amikor vallásos csoportnyomás éri az embert, Luther, ugye a Reformáció 500 programjában vagyunk, Luther a Wormsi Birodalmi Gyűlésen ott állt, és csoportnyomás nehezedett rá. Amikor körülvette az egész klérus, az egész vallásos közvélemény, és mondták, hogy hát maradj szép szerzetesnek, Ágos Törendi szerzetes, egyre magasabb és magasabb ranglétrán mehetsz fölfele, de amiket az evangéliumról mondasz, azt nem mondjad. És Luther azt válaszolt, hogy itt állok, másként nem tehetek. Ez azt jelenti, hogy van csoportnyomás, amire az ember megáll, és azt mondja, hogy nem, én ezt nem fogom engedni, hogy engem befolyásoljon. Így, amikor mindenki azt mondta, ezt olvassuk a Bibliában, hogy hallgass, sokan fették őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltotta, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, annál inkább. Vagyis ne engedjük, hogy az Isten munkáját, amit bennünk elkezdett végezni, az embereknek a vélekedése elnémítsa. Tudnélik, amikor a kegyelem órája eljön, akkor Isten nagy dolgokat akar a szívünkben elvégezni. Amikor a kegyelem áttör az ember életében, akkor Isten ezt rendkívüli módon segíti. Amikor a kegyelem ellenállhatatlanul győzelmet vesz a szívünkben, amikor az Istennel való kapcsolat valóságos lesz, amikor eljutunk egy belső bizonyosságra, hogy most már biztosan tudom, ez egy szívszerinti meggyőződés, akkor ez a bizonyos annál inkább érvényesül a mi életünkben. És ez a kegyelem ellenállhatatlan lesz önmagunkban, a körülményekben és az embereknél is. Tudnélik, bennünk is ezer hang mondja, hogy ne csináld. Bennünket belül ezer dolog visszafog, gátlások is, meg előítéletek is, mindenféle gondolatok, amik úgy felerősödnek, amikor az Isten kegyelme át akar törni. De Isten mindezt le tudja győzni. Annál inkább föl fog erősödni bennünk az, ami egy csillapíthatatlan vágyódás az üdvösség után. Amikor a kegyelem órája eljön, amikor beteljesedik az, hogy mind az, akit az Atya nekem adott, hozzám jön, akkor a körülményeinkben is ez ellenállhatatlan lesz. Isten úgy rendezi a körülményeket, azért végig gondoljuk, hogy pont akkor, amikor Jézus a Jerikó várost elhagyja, a mostani beszámolónk szerint, pont akkor kell ott ülni ennek az embernek az útszélen. Elképzelhető, hogy nem minden nap ült ott az útszélen. És elképzelhető, hogy a város másik kapujába ment Jézus ki. És de pontosan a körülményeknek össze kell jönni, egy időben kell, hogy ezek a dolgok egybeessenek, hogy egy időben kell, hogy történjenek, hogy ez az ember meghallja, hogy Jézus van ott, és tudja őt segítségül hívni minden tiltás ellenére. Egy ilyen belső rendeződés is a kegyelem ellenállhatatlan mi voltát mutatja, tudnélik, ebben az emberben két név összekapcsolódik. Mert egyrészt a názáreti Jézus, akiről azt mondják, hogy József volt az apja, tudjuk, hogy az Atya Istennek a fia, ő József a nevelő apja volt, de az emberek ezt mondták, ott vannak a testvérei, meg ott van az anyja. Ezek a hírek jöttek el ő hozzá, a názáreti Jézus. Egy információ a názáreti Jézusról. És ugyanakkor a gyermekkorban tanult csodálatos vallásos nevelés, amikor elmondták a szülei, vagy a rabbik, vagy valaki ő neki, hogy a Dávid fia lesz a messiás. Tehát egyik az, ami az ő kortársára vonatkozik, hogy van egy názáreti Jézus nevű csodálatos ember, aki gyógyít, meg a vakokat is meggyógyítja. A másik oldal pedig valami régi ősi ismeret, amit Isten a Bibliával közölt, hogy eljön az Isten fia, a messiás, a szabadító, aki Dávid fiának fognak nevezni. És a kettő neki egybe kapcsolódott. Ő tudta a kettőt összekötni. És ezt nem mindenki tudja megtenni. Az üdvösség az, amikor akkor lesz elevenni az üdvösség bennünk, hogy ez a kettő egybe kapcsolódik, hogy én hiszem, hogy aki itt a Földön élt, a Jézus Krisztus 33 évig, ő az Isten által megígért szabadító és a messiás. Amikor ezt a kettőt Isten egybe csúsztatja az ő életében, az ő tudatában, és a názareti Jézusnak tudja kiáltani, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam, tudom, hogy ő a szabadító, tudom, hogy ő az üdvözítő, tudom, hogy ő az, aki az atyának a bizalmasa, a Szentháromság második személye, és utóbb megtudja, ő az, akinek engem az atya odaadott, és valóságra életében. Én vagyok az az ember, akit az atya odaadott a fiúnak, és én a fiúhoz oda megyek. És az emberekben is Isten elrendezi azt, hogy a kegyelem ellenállhatatlan lehessen, mert egyszer csak azt látjuk, hogy az emberek oda mennek hozzá, és kelj fel, bízzá, hív téged. Egyszer csak azok az emberek, akik eddig azt mondták, hogy ne menjél, megfordulnak, és azt mondják, hogy kelj fel gyorsan, és még segítik is, talán megfogják, hogy oda vezessék az Úr Jézus Krisztushoz. Mert Isten most valami nagy dolgot akar cselekedni egy ember életében. Mert ez leginkább az Isten munkáját kell mindig keresnünk a Bibliában. Amikor olvassuk a Bibliát, akkor keresjük, hogy most az Isten hogyan munkálkodik, hogyan munkálja az üdvösséget ott a bibliai szereplők életében, és ezáltal az én életemben is Isten mit akar elvégezni, mert hát meg fog történni valami, amit Isten most akar bennem elvégezni. Mert így mondja az Ézsaiás könyvében az Úr, hogy hát csak beindítsam, és véghez ne vigyem a szülést. Ezt a példát hozza az Úr. Hogy beindítsam, és véghez ne vigyem a szülést. Tehát itt az élet titkával kapcsolatos példát hoz az Úr, az élet titka, ahol ő van ott, és ő adja azt, hogy gyermek szülessen a világra. És Isten ott van minden folyamat mögött is, és a hívő anyák is ezt teszik az Isten kezébe, hogy Uram, tőled legyen, te intézd az órát, a percet, és mindent, ami ezzel kapcsolatos, hogy, és majd vidd véghez a szülést. De ez a lelki születésre vonatkozik. Ezt Ézsaiás a könyvének az utolsó fejezetében mondja, amikor Isten idéző, hogy beindítsam és ne vigyem véghez a szülést, amikor Isten az egyházat létrehozza, és nem engedő, hogy félbe maradjon ez. És amikor Isten egy ember életében az üdvösséget megvalósítja, és elindítja, és nem engedő, hogy ez megrekedjen, addig, amíg nem fogja kiáltani ez a gyermek azt, hogy élek, nem ad életját magáról, addig nem is hagyja abba. Így beindítja, a Bartimós szívébe beindul egy óriási vágyódás, a kegyelem magja egyre jobban elevenedik, dúzzad, aztán most már lassan szárva szökken, és ezt a folyamatot nem lehet megállítani. Az ember szívében ott van az, hogy már tudom, hogy a názareti Jézus a messiás, és tudom, hogy egyedül ő tud én rajtam segíteni, és én kiáltok hozzá, és amikor valaki kiáltani tud, amikor végre, ez olyan, mint az imádság, mint a mi első imádságunk, amikor egyszer csak az ember tud imádkozni, de nem egy gyerekkori betanult imádságot mondta, hanem fölfakad a szívébe valami olyan kérés, amit egy olyas fajta kérés, ami eddig, olyan módon jön ki a szívéből az, amit Istenhez mond, ami eddig, ahogy még nem történt. Íme imádkozik. Ez egy imádság. Hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És ez megállíthatatlan. Mert most az történik, hogy hozzám jön, akit nekem adtál, atyám. Most valakinek a lelkében beindul egy a hit munkája, és én ezt véghez viszem. Isten munkája ez, ami végbe megy az ember életében. Tudom, hogy ez persze mindenkinek különböző. Mert nem vagyunk egyformák. De a bibliai történetek, amik a vakok gyógyítására szólnak, azok se egyformák. Hogyha megnézzük azokat a gyógyítás történeteket, amikor Jézus kifejezetten vakokat gyógyított meg, ott is különbözőség van egyik gyógyítás meg a másik között. És ennek a lelki magyarázatát is rögtön végig gondolhatjuk, hogy abban is ugyanígy különbözőségek vannak. Volt vak, akit Jézus úgy gyógyított meg, hogy megérintette a szemét, és visszanyerte a látását. Volt olyan vak, akinek a szemére Jézus sarat kent rá. A földre köpött, sarat csinált, és rákente, talán szemgolyót tett oda neki, és teremtett neki egy szemet. A legkülönbözőbb módon gyógyította meg őket. Ugyanígy, amikor a kegyelem egy ember életébe áttör, amikor valaki eljut arra, hogy már lát lelkiképpen, ez teljesen különböző. Hát, mert nem vagyunk egyformák. És amennyire mi különbözőek vagyunk, más a lelki beállítottságunk, meg más az előtörténetünk, meg az ismeretanyagunk, meg más események történtek velünk, amik mindezt befolyásolhatják. Ezért az a lényeg, hogy Jézus megérintse, vagy meggyógyítsa, vagy látóvá tegye a mi szemünket. Íme a kegyelem munkája elkezdődik, és ez megállíthatatlan, és az Úr elvégzi az ő akaratát. A második gondolat, amit ebből a történetből kiemelek, az az, hogy a gyermekkorban a gyermekekkel való foglalkozás az nem eredménytelen. Hosszú távon, ha nézzük. Tehát, hogyha a gyermekkorban a gyermekeknek ismeretet adunk, az Isten meg tudja áldani. Mert ez a vak ember valonnan kellett, hogy ezeket a dolgokat megismerje. Valaki meg kellett, hogy ő neki tanítsa azt, hogy eljön a messiás, és ő az embereknek a szabadítója. Így, ha mi a gyermekeinket hittarra járatjuk, az nagyon-nagyon sok áldásnak lehet a elindítója. Az, hogy a gyermekeket elhozzuk a gyermekórára, ez mindennél többet jelent, amit Isten később fel tud használni, hogy egyszer majd az a gyermek oda kerül Jézus közelébe, és el tudja kiáltani azt, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam, és bármi akarja őt visszavonni is, annál inkább el tudja ezt mondani. A harmadik, amit a történetből kiemelek, az az, hogy Jézus megkérdi tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Az akarat. Sajnos az akaratunk általában rosszra irányul. Tudnivék, a bűn következtében minden lelki összetevőnk a bűn hatása alá került. Tehát egy olyan lelki alkotó eleme nincs a mi személyiségünknek, ami valamilyen módon ne került volna az Isten nélküliségnek a hatása alá. És így az akaratunk is sajnos a bűn hatalma alatt van, ezért mondja Jézus, hogy aki a bűn cselekszi, az szolgálja a bűnnek. Vagyis az ember nem úgy dönt, hogy ezt Isten szeretné, hanem a benne levő bűn következtében nem is tudja akarni a jót. Az nem jelenti, hogy nincsen ő neki felelősség és nincsen akarata. Még azt is mondhatom, hogy az embernek van szabad akarata, tudnék szabadon követi el a bűnt. Tehát azt mondja Bullinger a hitvallásban, hogy nem akarva követi el a bűnt, hanem akarva követi el a bűnt. Tehát nem a másik a felelős, hanem a saját maga felszabadították arról, hogy a bűn cselekedje. És ez elképesztő, hogyha kriminológusokat halljuk, amit elmondják, akár riportokat is láthatunk a televízióban, hogy egy-egy ember, amikor elköveti a gonoszabbnál gonoszabb dolgokat, már esetleg nem is érzi, hogy ez bűn lenne. Mert valahogy fel van szabadítva, hogy neki ezt szabad csinálni. Az ördög felszabadítja az embert arra, hogy bizonyos dolgokat tegyen. Lehet, hogy kezdetben mi is úgy éreztük, hogy ezt azért nem volna szabad csinálni, és megszólalt a lelkiismeretünk. De a 10., 20., 100. alkalom elkövetés után már, mint egy fel vagyunk szabadítva arra, bár nem csinálunk belőle lelkiismeret furdalást, tehát az ember saját maga az akaratából követi el a bűnt, fel van szabadítva a rosszra. Ezt persze nem nevezhetjük szabad akaratnak, hanem szolgai akaratnak. Mert, mint hogy idéztem Jézus szavát, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. És mi történik, amikor a kegyelem megjelenik? Mi történik, amikor Jézus arra jár? Mi történik, amikor elérkezik az az óra, az a perc, amikor Istennek tetszik, hogy bennünket elhívjon? Akkor Isten a mi akaratunkat felszabadítja. Akkor a bűnnek hatalmát megtöri, és akármi is vonzana bennünket, vagy húzna vissza, az emberből feltör, és előjön, felbudjan az a vágyódás, ami ennek az embernek a szíve volt, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Így Isten, könyörülj meg a mi akaratunkon is, hogy tudjuk akarni a jót. És amikor Jézus megkérdi, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled, akkor azt válaszolja, hogy Mester, hogy lássak. Ez a szívének a vágyódása, hogy lássa. Itt én úgy gondolom, hogy ezt látnunk kell, vagy értenünk kell, hogy ebben a részben, és egyet a Jézus gyógyításaiban nem a testi gyógyítás volt az elsődleges, hanem a lelki gyógyítás volt az elsődleges. Mert Jézus nem azért jött, hogy csodadoktor legyen, hanem hogy megváltó legyen. Ez volt az ő fő munkája. És közben megmutatta az ő isteni hatalmát úgy, hogy gyógyított is. De Jézusnak nem az volt a küldetése, hogy minden vakot meggyógyítson, és minden pokros megtisztítson, hanem azért jött, hogy a mi bűneinket elvegye. És itt az ember sokszor eltéveszti ezeket a dolgokat, és azt hiszi, hogy Jézus azért jött, hogy bennünket gyógyítson, meg csak jót tegyen mi nekünk. Jézus azért jött, hogy az üdvösséget megszerezze nekünk. Ezért az összes testi gyógyítás előre mutat arra, hogy a lelkünket akarja meggyógyítani. És ez a magyarázat arra, hogy most Jézus nem gyógyítja meg a vakokat, és nem támasztja fel a halottakat, mert most ez egy más időszak. Jézus lejött a földre, hogy az üdvösséget elvégezze, és ezt megerősítette az ő külső jeleivel és csodáival. Mostanában a Jézus már nincs itt a földön, ő fölment az Atya jobbjára, és most ott van a mennyben, és amit akkor el akart végezni az embereken, hogy lelkileg lássanak, azt viszont a munkáját most teljes egészében elvégzi azoknak az életében, akiket az Atya neki adott. De vagyis amilyen munkát most végez, hogy a lelkünket meggyógyítja, a lelkünket megtisztítja, hogy lelki látást ad nekünk, hogy a értelmünk szemeit megvilágosítja, hogy tudjuk, hogy ki ő, ki a mi megváltónk, ezt a munkáját végezte igazából, ezért jött a földi gyógyításaiban is az emberekhez. Az, hogy Mester, hogy lássak, anélkül, hogy belemagyaráznám, nyilvánvaló, hogy ennek az emberek testi látásra volt szüksége. De azt akarom hangsúlyozni, hogy neki lelki látásra is szüksége volt. Mert hiába lát valaki, hogyha a lelke vak. És azok voltak a Jézusnak az igazi gyógyításai, amikor nem csak a külső látást adta meg, hanem a belső látást is megadta. És úgy gondolom, hogy ennek az embernek az életében hogy Mester, hogy lássak, ez nyilvánvaló, hogy kettős volt, egyrészt a földi látásra vonatkozott, de másrészt én szeretnék benned jobban hinni, hiszen már tudom, hogy te vagy a Dávidnak a fia, a szabadító az. Ezeknek lelki problémáik voltak ezeknek az embereknek. Ez nem egy ateista korszak volt. Az embereknek az üdvösséggel kapcsolatos kérdései voltak. Ők még nagyon jól tudták, hogy mi az, hogy üdvösség és kárhozat. És ezért, amikor azt mondja, Mester, hogy lássak, ebben benne van az, hogy nem csak ez a földi látásom kell, hogy visszajöjjön. Milyen jó lenne, ha látnám mindazt, ami körülöttem van. De én szeretnék téged látni, vagy veled kapcsolatban lenni. Mester, hogy jobban lássak. Most foglalkozom a Reformáció 500 programon belül Zwingli Ulrichsal, a nagy reformátorunkkal, Zürich reformátorával. Ő 1516-ban tért meg. És azt olvastam a megtéréséről, hogy kézbe kapta Erasmus görög nyelvű új szövetségét. Az új szövetséget elkezdte olvasni. Lemásolta görögül magának az Pálapostól leveleit. Mind memorizálta. Megtanulta kívülről az új szövetségnek utána az összes többi részét is. Aztán kezdte az Ószövetséget is, hogy benne ott legyen az ige, és közben térdeire borulva így kiáltott, hogy Uram, segíts, hogy megértsem ennek az üzenetét. Hogy én megértsem ennek az üzenetét, hogy nekem legyen egy belső lelki látásom, hogy felfogjam, hogy miről van itt voltak éppen szó. És íme, semmi nem tudja visszaakadályozni, visszafogni, mint ahogy Zwinglit sem, ezt a vak Bartimeust sem abban, hogy eljusson hozzá Krisztus világossága, az a lelki fény, ami megvilágosítja egész létét. Végül azt mondja Jézusnek, hogy a hit megtartott téged. Ha te hited megtartott téged, legyen ez a mi megtapasztalásunk is, legyen nekünk élő hitünk, ami megtart és vezet bennünket. Amen. Így énekeljük a 460. dicséretet, ez nincs a hirdető táblán. Keressük meg a 460. dicséretünket, és ennek a 4., 5. és 6. versét énekeljük. A 460. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Amint vagyok, vak és szegény. Köszönjük, Urunk, hogy ennek az embernek az életében egész új világosság jelent meg, amit eddig nem ismert, de amiről talán hallott gyermekkorában a tanítóitól. Te vagy Krisztusunk, a világ világossága, az élet világossága, és te vagy a mi lelkünknek is a világossága. Erre van nekünk szükségünk, hogy ne botoljunk meg a sötétségben. Erre van nekünk szükségünk, ezt kérjük tőled. Köszönjük, hogy ha bennünk is összekapcsoltad ezeket a csodálatos neveket, hogy te a názáreti Jézus, te vagy az Isten fia, ami szabadítónk. Azért imádunk téged, mint a Szent Háromság második személyét, mint akinek adatok minden a hatalom menjen és földön. Csodálkozva és ámuldozva láthatjuk azt, hogy lejöttél és emberré lettél, ami megváltásunk érdekében. Köszönjük, Urunk, azt, hogy egész közel jöttél hozzánk, és mint hogy a vak Bartimeus közelében jártál, hogy Istenséged, lelked által most is egész közel jöttél hozzánk, és jobban érzékeljük ezeket a dolgokat, mint különben. Köszönjük, hogy vannak az életünknek ilyen különös, megvilágosított szakaszai, amikor közelebb kerülnek ezek a dolgok hozzánk. Amikor kiemelkednek olyan dolgok, amik eddig el voltak rejtve. Akkor fontossá válnak a te dolgaid, nagyobbá válnak ezek az igazságok, mint különben. Köszönjük, hogy erre jársz. Köszönjük, hogy az életünket megkerested és meglátogattad. Köszönjük, hogyha még nehéz helyzetek árán is, vagy azok közben is eljutott hozzánk a te kedves szavad. Hallottuk a rólad szóló hírt. Tudjuk, hogy erre jársz, nem tudjuk, hogy hogyan, hogy lehet téged megtapasztalni. Köszönjük az ígét, köszönjük, hogy annak a hirdetése közben ezek egyre inkább valóságossá lesznek számunkra. Add a mi életünkben is ezt az annál inkábbat, hogy minél inkább talán távol akar tartani a saját bűnünk, a körülményeink, meg a berendezkedéseink, meg a megszokásaink, annál inkább mi mindent félretéve keressünk téged, mert egy a szükséges dolog. És a föld életünket azért adtad, hogy felkészüljünk a csodálatos örökké valóságra, amikor nálad lehetünk a te dicsőséges országodban, amikor egészen közeledben lehetünk majd. Bűn és betegség és vakság nélkül. És csodálhatjuk mindazt, amit tettél érettünk. Hadd, Urunk, hogy ne akadályozzuk azokat, akik szeretnének közelebb kerülni te hozzád. Hadd, Urunk, hogy ne álljunk be azoknak a kórusába, akik azt mondják, hogy nem kell ennyire komolyan venni ezeket a dolgokat, mert egy a szükséges dolog, hadd legyünk azok, akik ezt a jobb részt választjuk. És kérjük, hogy az előttünk levő héten, amikor a hétköznapok szürkességében megyünk előre, feladatainkat elvégezzük, amikor újabb és újabb gondok, meg nehéz dolgok azok, amik körülvesznek és teljesen betöltenek bennünket, hadd ragyogjon fel újból és megint a te csodálatos jelenléted, ami számunkra hitáltal, hogy legyen nekünk látó, belső, lelki szemünk. Mivel téged, a te segítségedet észreveszünk, és tudunk hozzád fordulni, akár úgy, hogy a napi igét eszünkbe juttatod, akár úgy, hogy eszünkbe jut egy-egy gondolat, amit már korábban olvastunk. Kérünk az így vezess bennünket a mi otthonunkban, a mi családunkban, a mi munkánkban, kapcsolatainkban. Hadd, hogy mi is legyünk olyanok, mint azok, akik megvallották, hogy ők keresztjének. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon ti veletek. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljük el záró énekünket. A 301. dicséretünk 6., 7. és 8. versét énekeljük. Utána pedig a himnuszt is elénekeljük. A 301. dicséretünk 6. verse így kezdődik. Kérünk, Úristen, tégedet!